utáni találkozás. Közéleti beszélgetések.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Szőlősgyörökön május 11-én és 12-én tartották az 5. Göre Gábor humorkonferenciát. A kétnapos tanácskozás során számos előadást hallhattunk, nem csak Göre Gáborról, nem csak Gárdonyi Géza irodalmi munkásságáról, hanem olyan témákról is, amelyről Bíró László tábori püspök úr beszélt, a bor szakralitásáról. A konferencia második napján itt Szőlősgyörökön Bíró László tábori püspök úrral, a konferencia fővédnökével és Keller Péterrel, a konferencia főszervezőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával beszélgetünk. Ez az 5. Göre Gábor humorkonferencia. Miben látja a sikerokát, Keller Péter úr?
A mai világban egy ilyen rendezvényt 5 éven keresztül önerőből, emberi akaratból megcsinálni nem lehet. Tehát itt valahol azt hiszem, hogy a fejlesztésben és az előrehaladásban, előrelépésben a szeretet ez fogja össze az egészet, és ezt dominál. Én a gondviselésben látom ennek az egésznek a nyitját. 5 éven keresztül egy rendezvényt fenntartani és működtetni olyan embereknek, akiknek nem ez a szakmája, akik nem rendelkeznek hatalmas pénzügyi forrásokkal, nem lehet másképpen csak a Jóisten kegyelméből. Én azt hiszem, hogy itt valami történik, és azért történik, mert valahol ez a dolog nagyon jól indult el. Ez a kis Somogy megyei falu Szőlősgyörök Gárdonyi Géza életében egy jelentős helyiség volt. Családja ebből a kis faluból származik. Az édesanyja itt gyerekeskedett, itt ment férhez. Gyakorlatilag innen indult a Gárdonyi család. A falunak másik érdekessége, ami Gárdonyi művészetéhez tartozik, a Göre Gábor figura ebben a kis faluban keletkezett. Mégpedig két emberből gyúrta össze, akiknek a nyomait ma is felfedezhetők.
Ki volt Göre Gábor, aki esetleg nem olvasta Göre Gábor történetét? Mondjunk róla pár szót.
Göre Gábor Gárdonyi Géza szellemi szülöttje, aki 1892-ben látta meg a napvilágot a Pesti Hírlapban. Ő egy humoros figura, és itt fontos a figura szó. Ez a humoros figura az akkori világ mindenféle jelenségére megpróbált reagálni. Úgy reagált, ami ma azt hiszem követendő, és ez a követendő jelleg, ez adja talán ennek a humorkonferenciának is az alapját és az értékét. Mindent megpróbált maga józan eszével értékelni. A világ folyamatosan változásban van, és a folyamatos változás sajnos sokszor azt a veszélyt hordja magában, hogy értékek megszűnnek. Göre Gábornak a tanúsága tulajdonképpen az, hogy ő úgy nézte a világot, hogy abban Gárdonyi meg tudta mutatni, hogy a gyökerek értékesek, és ha az ember a saját maga környezetéből kitekintve néz az újdonságokra, akkor annoknak a furcsaságait észreveszi, de megmarad azon a vonalon és azon a területen, ahol ő otthon érzi magát. Ráadásul ezeket a megállapításait tényleg humoros formában mondta el. Ő senkit nem bántott, de mindenkit elgondolkoztatásra késztetett. Ugye ő bíró volt. És ennek van azért egy szakrális üzenete. Egy bíró, aki ítélkezik a világ felett, azzal a fantasztikus múlttal és tudással, ami benne volt a falusi élet hétköznapjai okán, és ő megmutatja, hogy az ő faluja értékes. Az ő gondolatai értékesek, az őt körülvevő, egészen egyszerű emberek, mind értékesek, többet tudnak intelligenciában, szívben, lélekben, mint azok, akik megpróbálnak menni a divat után, és megpróbálnak alkalmazkodni jelszavakhoz, újdonságokhoz, olyan dolgokhoz, amik lehet, hogy blikfangosak, de igazán nem emberiek. Végtelen hálás vagyok Bíró László püspök úrnak, hogy elvállalta ennek a konferenciának a fővédnökségét, és azt hiszem, hogy valahol ez a védőszárny, ez minket óvott, őrzött, és ugyanakkor előre vitt, előre reptetett azban az 5 évben. És most, hogy Bíró László püspök úr itt volt, eljött, és tényleg arról a dologról beszélt, amiről nagyon kevesen beszélnek, a bor szakralitásáról. Ez az itteni közösségnek, ugye a szőlőtermelő kisfalunak, Szőlősgyöröknek, és az itt lévőknek egy óriási élmény volt. Ekkora megtiszteltetésben tényleg ritkán van része egy ilyen falunak.
Valóban nagy élmény volt püspök úr előadása. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy miért vállalta el egy 5 éve kezdődő, akkor még nem lehetett tudni, milyen sikerrel zajló és folytatódó rendezvény fővédnöki tisztét, amellyel, mint Keller Péter úr említette, nagyon sokat segített a szervezőknek.
Annak idején is már beszélgettem Péterrel, hogy lehetne ezt jobban kicserélni, ez az úgy humor. Mert azt gondolom, ez a humorkonferencia többről szól, mint hogy vicceket mondunk egymásnak. Bennem a keresztény örömről szól a humor, amit a pápánk így fogalmaz meg, hogy belső öröm. Ha nincs belső öröm, akkor külső vidámság van. Itt szeretném elmondani, hogy ez a humorkonferencia nem vidámságról szól, hanem örömről. És arról a derűről, amihez hozzátartozik a tiszta lélek, amihez hozzátartozik az Isten közelsége. És én azt gondolom, hogy ez a konferencia valahogy a tiszta derűjével ezt az Isten közelséget, a belső örömet fogalmazza meg. Én nagyon örülök annak, hogy ebben a magyar társadalomban, amely annyira szeret búsongani, egy humorkonferencia van, ami kell, hogy belső örömből fakadjon. És ez a belső örömet szeretnénk segíteni, azt gondolom, ezen a konferenciával.
Nagyon fontos téma volt, amelyről a püspök úr előadást tartott, a bol szakralitása. Egyáltalán a szakralitás fogalma, hiszen így pünkösd előtt is gyakran gondolunk arra, hogy jól ünneplünk-e. Jól készülünk-e lélekben az ünnepre? És nagyon nagy öröm volt, azt hiszem mindenki számára, hogy püspök úr ezeket a fogalmakat, ezeket a gondolatokat közel hozta számunkra.
Nagyon szomorúan látom, ahogyan a szakralitás kiszorul a társadalomból, kiszorul a gondolkodásomból. Ugye én családdal foglalkozom leginkább, és ott tűnik föl nekem, hogy az életnek a szentsége például, ahogyan eltűnik a tudatból, egyszerűen reprodukcióvá degradáljuk, eltűnik így a személynek a méltósága, eltűnik az élet szentsége, ahogy szoktuk mondani, a bor is hasonlóan járt. Eltűnt a szakralitása, pedig a jeles költőink újra meg újra úgy beszélnek a borról, amit ha a magyar ember kezébe vett egy pohárban, akkor égre nézett és a másikra tekintett. Tehát nem tudott inni másként, csak úgy, hogy kilépett önmagából, hogy feltörte az énjét Isten fele is, meg egymás fele is. Ezt még ma is tesszük szavakban, hogy Isten éltessen, és így kocintunk, de valójában már a mélysége elveszett ennek a szakralitásnak, pedig annyira asszociálódik a szent a borhoz. Idéztem Szekszárdi révén a szekszárdi sírleletet, ami 4. századból való, ahol a serlekben egy áldozati pohárnak a mélyén ez irattatott be, hogy áldozza pásztornak, igyál és élj örökké. Ez egy olyan mély szimbolika a bor, ami az életről szól, a tisztaságról. Nagyon szép, ahogyan például Babis megfogalmazza a bornak az egyik misztériumát. Ugye ő így nevezi, hogy a pince az a kripta, ahol az összetöretett szőlőszem föltámad, mint tiszta bor. Tehát annyiféle szimbolikája van a bornak, ami túlmutat önmagán, ami nem ivásra való pusztán, hanem találkozásra, a szívből feltörő őszinteségről szól, az Istenről szól. Szoktuk mondani, vino veritas, borban az igazság, mert a bor segít felszíre törni azt, amit talán lefolytottunk, nem mertünk kimondani, és annyi szépség fakad egy-egy kultúrát, tényleg Istenre és egymásra tekintő találkozásból a bor által.
Nagyon érdekes volt, hogy itt a szőlősgyöröki borászok részt vettek a konferencia mindkét napján, és előadásokat is tartottak, nem csak a borról, hanem arról is, hogy miért fontos a bor kóstolása és a barátság. Hogyan jött létre itt Szőlősgyörökön a görebor?
Szőlősgyörökön sokfajta szőlő létezik. Sok borász van, mindegyik borásznak saját márkája, de a falu a szőlővel és a borral szeretné magát megkülönböztetni és azonosítani. A bor tényleg egy szakrális ital. Összehozza az embereket. A bor révén Szőlősgyörökön az borászok is összeálltak, és megalkották a Göregábor bort, ami a falunak egyfajta jelképe. Amit ünnepi alkalmokkal ajándékoznak, és ami mindenkit mosolyra fakaszt, és mindenkinek az arca egy kicsit úgy megváltozik, és rácsodálkozik, hogy te jó Isten, hát mi ez az egész? És a borból kérdés lesz. A kérdésből történet, a történetből pedig valami tanúság.
Nagy örömmel hallgatták itt az ideérkező somogyi vendégek, hogy püspök úr Garai János költészetét is említette, verseket idézett tőle.
Igazából az volt az érdekes számomra, hogy a szekszárdi modern költőket emlegetjük, Baka Istvánt és másokat, de elfelejtjük a 19. századnak a nagyon értékes költészetét, ezért erre a konferenciára azt mondtam, hogy elhozok 3 szekszárdi költőt, Borzsák Endrét, aki egy református lelkész volt a 20. század fordulóján, aztán Garai János, aki a szabadságharc idején volt jelentős költő, és idehoztam Babits Mihályt. Szóval szomorú az számomra, hogy tudjuk azt, hogy Szekszárdon születtek, szekszárdiaknál ott áll a főtéren Garai János szobra, de nem tudom, hogy hányan olvasták el az Obsítost, a Hári Jánost. Jó, hogy Kodály Zoltán megzenésítette is, tudunk a Hári Jánosról, de ezek a népi figurák, ahogyan Szőlős György igazából elfelejtette, hogy Göre Gáborról, aki itt született meg, itt fogalmazott meg először, ugyanígy elfelejtjük a Garai Jánosnak az obsitosát, ami szintén egy eredeti magyar figurát fogalmaz meg, ahogyan látja a világot, ahogy kitekint a világból, a maga adomázó stílusában a gelencsére, a szekszádi fazekas ember a nagy bajuszával. Ezek a népi figurák, amiket elnémítottunk a szocializmus ideje alatt, ezek a népi figurák humorral bíró emberek, hitben látó emberek, másokra figyelő emberek, szociális lények, és egy individuális korban ezekre a figurákra újra oda kéne figyelnünk, mert nem nehéz elolvasni, néha nyelvezet persze bonyolultá válik mai ember számára, még Göre Gábor levélnél, de azért az nem borzasztóság, és lehet látni a mai üzenetét annak a egyszerű népi világnak, ami sose fog elavulni.
Folytatjuk beszélgetésünket az 5. Göre Gábor humorkonferencia kapcsán Bíró László püspökúrral és Keller Péterrel, a konferencia főszervezőjével. Keller Péter előadásában a Gárdonyi örökség újraértelmezése szakrális dimenzióban címmel új oldalról közelítette meg Gárdonyi írásait. Segíti Gárdonyi újraértelmezését Keller Péter az Élő Gárdonyi Arc című könyve is. Miért más az ön dédapja, mint amit tanultunk az iskolában? Miért kellene más oldalról is megközelítenünk?
Azt mondja dédapám, hogy minden történet mögött van egy másik történet. És az ő értelmezése, az ő tevékenysége és az arról megjelent információk mögött is van egy másik történet. És ez a történet, ez egy szakrális történet. Az ember, ha erre figyel, akkor rádöbben arra, hogy tulajdonképpen a bibliai történetek újra és újra értelmezése az ő minden egyes műve. És amellett való hitvallás, ami ugye itt a püspök úr is mondta, az öröm és a boldogság, hogy az ember tényleg örül annak, hogy Isten teremtménye, és nem vészel, mert a gondviselés vele van.
Miért fontos a családok életében a hit? Mi a véleménye erről püspök úrnak?
Pont a mai előadás kapcsán is, hogy felvetődött bennem, hogy mennyire káros az a beszűkült tudat, amit hordozunk magunkba. Szakó Gábor, az író, mondja egyik helyen, hogy bedeszkáztuk az eget fölöttünk, a fejünk fölött. És a mai világ, már a szülők, nagyszülők generációja is ez a bedeszkázott ég alatt élt és növekedett föl. A pozitivista látás, hiszem, ha látom gondolkodás, és tudjuk azt, hogy a pusztán racionális megközelítése a valóságnak milyen kis hányadát éri el a valóságnak. Azt hiszem, hogy a hitbéli látás, az kitágítja a tudatot. Egy régi biblikus ilyen tanulmány jut eszembe, amikor arról beszél a tanulmány szerzője, hogy mi lenne, ha a teremtés elbeszélés befejeződnék a 6. nappal, és nem lenne ottan a nyugalom napja. És ha nem ünnepelnék meg a nyugalom napját, kell a 7. nap, kell, hogy kitáguljon a világ, hogy ne csapjuk magunkra az ajtót, hogy ne betonbunkerba éljünk. És a gyerekeinek nem tudjuk átadni ezt a természet fölöttire irányuló látást. Benedek pápának egy nagyon szép elmékedése a föntről. Azt mondja, hogy ha ugye most éppen mennybe ment el ünnepén beszélgetünk, Jézus fölment a mennybe, és lejött előtte. Szóval ez a lejött, fölment. Olyan fontos a hiszekedjünkben. És azt mondja Benedek pápa, mi nem szeretjük ezt a leereszkedő Isten, mert aztán fölmenő Isten. De azt mondja, benne van a hiszekedjben, és azt jelenti, hogy van fönt. És nem csak lent van, nem csak laposság van, nem csak egységúság van. Én azt mondom, ezzel nem van a hittan.
Nagyon jó, hogy most itt Pünkösd előtt tisztel meg minket Püspök úr egy interjúval, hiszen az ünnep szakralitásáról is azt hiszem fontos lenne beszélnünk. Fontos lenne, ha a családok tudnák, hogyan készüljenek rá lélekben is.
Igen, épp a pünkösdnél hadd mondjam el, hogy olyan szép a Szentírásnak a következetessége. Ugye, hogy Jézus megkeresztelkedése megnyílt az ég. A Jézus születése megnyílt az ég. Pünköskor leereszkedett föntre a lélek. Tehát a nyitott ég. Ez annyira fontos, hogy jelen legyen a gondolkodásunkban, az életünkben, a látásunkban, és ezért kell ünnepelni pünkösdöt. Szóval szép a pünkösdi rózsáról énekelgetni, meg kell ismert, is a népi világunkhoz tartozik, de azért nem szabad elfelejteni sose az ünnepeinek a belsejét. Olyan borzasztó káros az, hogy elfelejtjük a karácsonynak a belsejét, hogy elfelejtjük nagypéntek és húsvétnak a belsejét, ahogy elfelejtjük a pünkösnek a belsejét. Az ünnep valóban transzcendencia, szakralitás, misztérium, fölfele irányulás, aminek az ember nem tud ember lenni.
Említettük az imént az Élőgárda Nyar című könyvét Keller Péternek, amelyben több fejezetet szentel dédapja égre néző ablakának, Gárdonyi Isten keresésének. Miért fontos Gárdonyi Géza írásainak és életének is újraértelmezése ebből a szempontból is?
Püspök úr szavaihoz és gondolatához csatlakozva, hogy a dédapám íróasztala fölött ott volt az ablak, a tetővilágító ablak, amit sokféleképpen értelmeztek. És az újraértelmezés, vagy az életművének az újraértelmezése az olyan egyszerű tulajdonképpen számára, az ég az nyitott volt, és az égre rá szeretett volna látni, és ahhoz, hogy valaki valamit meg tudjon látni, az bizony azt az eget nem szabad bedeszkázni.
A múltat végképp eltörölni. Ezzel kezdte Püspök úr a mai előadását, és aztán bebizonyította ennek nemzedékekre kiható rendkívül káros voltát. Gárdonyit úgy tanultuk, hogy elzárkózott, bezárkózott, miközben kiderül róla itt a konferenciák során, hogy vidám ember volt, az ő piros vizével szívesen kínálta meg barátait, és Dankó Pistának szövegeket írt a dalaihoz, sőt maga is hegedült.
Gárdonyi összművészetben gondolkozott. Ez azért valahol az ő tevékenységében megmutatkozik, az ő ezerarcúságában, hiszen saját maga is nem csak írt, hanem zenét szerzett, festett és dalszövegeket írt, nagyon sok Dankó nótának a megszületéséhez vezetett, Dankóval való barátsága.
Milyen volt az ön dédapja, mint magánember?
Sajnos nem ismertem, de Abbiennek én úgy elgondolom, elképzelem, induljuk ki a tetővilágító ablakból. Az ő öröme és boldogsága az más volt, mint sok ember öröme és boldogsága. Az ő boldogsága tényleg az volt, amit megtalált Egerben, a Torda János mondja, Egerbe visszament és megtalálta az Istent. És erről a belső öröméről, erről a megtalálásáról szeretett volna ő kifelé megnyilatkozni. Ugye, ahogy a püspök úr is mondta, a borivás az nem egy öncélú dolog. Egyedül nem lehet bort inni. Könyvet se az ember magának ír. És a bort is, ahogy ugye a püspök úr említette, valaki másnak az egészségére, valaki másnak a tiszteletére, sokszor az Isten tiszteletére issza az ember. Hát az ő műve is ilyenek voltak, hogy szerette a bort. Volt a piros vize, ugye, ahogy ön is említette. De az azért volt, hogy mindenben meglássuk azt, hogy tényleg az a megtört bogyó, az elkezd forni, az lemegy bizony a kriptába, és az igazi öröm, amit mindenki megoszt a borban, az a feltámadás.
Püspök úr előadásában Gárdonyi Noéról írt vidám versét is emlékezetünkbe idézte. Arra hívta fel a figyelmünket, hogy mennyire fontos a bor mellett a barátság, a közösség, a szeretet, és ennek ébren tartása és továbbadása a fiatalok számára is.
Gárdonynak a verse a bor isteni eredetéről szól tulajdonképpen. Humoros, ugye, megkóstoltatja Noéval a szőlőszemet, a mustot, a bort, és Noé hangulata emelkedik, és újra meg újra, ugye, Isten kínálja a versben Noét. Ez egy humoros vers, de valahol ebben a versben is ott van egy teremtménynek, amit tényleg teremtmény Istentől való, az értéke, ha az ember Istenre figyelve élvezi azt a teremtményt. Az egész bor szakralitás, hiszem, hogy azért fájó, hogyha ebből feledést, ez búfeledés, vagy egyszerűen a szeretetnek az elfeledése, a bezárkózás eszköze, és nem arra használjuk, amire kaptuk, hogy szemünket, hogy a költő mondja, égre emeljük, és egymásra emeljük tekintetünket. Én azt gondolom, hogy a teremtés titkáról van szó, és én arról szerettem volna beszélni.
Most már az 5. Göre Gábor humorkonferencián vehettünk részt itt Szőlősgyörökön. Óriási dolog azt hiszem, hogy közben Göre Gábor alakja bekerült a Somogy megyei értéktárba.
Gárdonyit Egerrel azonosítják, vagy Egert Gárdonyival, pedig Gárdonyi nagyon sok helyen élt az országban, 21 helyen lakott is. Az ő irodalmi tevékenysége az nem egy regény, hanem nagyon sok rétű volt. Többek között ugye a Göre Gábor könyvek 1892 óta jelentek meg, nagyon-nagyon sok kiadásban. Ez a Göre Gábor figura egy Szőlősgyörökön született, erre emlékezik a falu, ezért vallja magának Göre Gábor figuráját és büszke rá.
Szeretném megkérdezni Keller Pétert, hogy milyen jövőképet alakított ki Göre Gábor ügyében, itt az 5. immár jubileumi Göre Gábor humorkonferencián.
Bízom abban, hogy Püspök úr továbbra is vállalja a védnökséget, továbbra is az ő védő szárnyai alatt leszünk, és szépen lassan fejlődünk. Szép szolgálat ez, és gyönyörű élmény, hogy hány embert megérint, megszólít a dédapám, és én nagyon örülök annak, hogy ezek a rendezvények mindig szentmisével kezdődnek, szentmisével fejeződnek be, és van egy olyan lelki nap, ami a mai is volt, amikor valami másról kezdünk el beszélni és gondolkodni, ami ide vonza az embereket, mert ezt a konferenciát nem emberek csinálják, én azt hiszem. Az ügy maga jó, az ügy maga szép, az ügy maga, hát azt mondom, hogy szent. Tehát ha az Úristen úgy akarja, és remélem, hogy úgy akarja, akkor ez a konferencia tovább fog menni. És szépen lassan, nyilván nem lesz ebből egy országos rendezvény, mert nem az a cél, de aki idejön, az remélem lélekben gazdagodva megy el innen, és viszi haza a jó hírt.
Miben látja Püspök úr a konferencia legfontosabb feladatát, és mi lenne a feladatunk a jövőt illetően?
Én azt gondolom, hogy ez a konferencia itt Szőlősgyörökön és környékén, mert a környékbéli értelmiségiek is itt voltak, nagyon jelentős és etalon jellegű, példamutató jellegű kezdeményezés, mert egy pici település, 1200 lelkes település öntudatára ébred ezen konferencia által. Azzal, hogy a környékbeliek is átjönnek, egyszerűen ráébred arra, hogy neki gyökerei vannak, értékei vannak, és ez az értékességhez, ami gondolkodásunk hozzátartozik a szakralitás is, és én nagyon szeretném remélni, hogy ez a jó kezdeményezés itt Szőlősgyörökön átterjed a környékbeli településekre. Örömmel hallottam, hogy itt környékbeli értelmiségiek, tanárok is itt vannak, és talán ezek az apró falvak itt Észak-Somogyban egymásra találnak, már nem riválist látnak egymásban, hanem olyan település egységet, amely fölébreszheti a saját hagyományaikat, értékes tudatukat. Ez nagyon fontos. Az ember, aki nem talál rá saját gyökereire, önértékére, az nem tud máshez szeretni. Itt egy nagy nyitást érzek ebben a kezdeményezésben, és bízom benne, hogy itt Somogyban is, meg az ország más részén is hasonló kezdeményezések megszületnek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az 5. Göre Gábor humorkonferencia kapcsán Bíró László tábori püspök úrral, a konferencia fővédnökével és Keller Péterrel, a konferencia főszervezőjével, Gárdonyi Géza dédunokájával beszélgettünk. A felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.